Mai műsorunk ezzel véget ért. A szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Izrael légicsapásokat hajtott végre Irán területén, a célpontok között iráni atomlétesítmények, a katonai vezérkar és magasrangú atomtudósok voltak. A támadás tényét később az izraeli védelmi minisztérium is megerősítette, közleményében megelőző csapásként hivatkozott rá. Az incidenst követően Israel Katz izraeli védelmi miniszter rendkívüli állapotot hirdetett ki az egész ország területére. Az izraeli légteret is teljesen lezárták, csak úgy, mint Iránét. Több iráni állami médium is azt jelentette, hogy a támadásokban meghalt Hosszain Szalami tábornok, az iráni iszlám forradalmi gárda főparancsnoka és Mohammad Bagheri vezérkari főnök is. Bár néhány amerikai törvényhozó támogatásáról biztosította Izraelt, a nemzetközi közösség a reakciók alapján elítéli a támadást és békét szorgalmaznak. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség jelentése szerint Izrael valóban eltalálta Irán fő dúsítóját, de nem tudnak megemelkedett sugárzásról. Irán kemény választ ígért. Az izraeli támadások miatt Irán soron kívüli ülést kezdeményezett az ENSZ biztonsági tanácsában, közölte az iráni ENSZ képviselet. Irán hivatalosan is hadüzenetnek minősítette Izrael légi csapásait. A külgazdasági és külügyminiszter telefonon egyeztetett izraeli kollégájával Gideon Szárral, majd arról számolt be, a kormánynak nincs tudomása bajba jutott magyar állampolgárról a közel-keleti válsághelyzettel kapcsolatban. Szijjártó Péter tudatta, a mostani harci cselekményekkel érintett térségben összesen 860 olyan magyar állampolgárról tudni, akik konzuli védelemre regisztráltak, döntő többségében ők Izraelben tartózkodnak, de vannak jó néhányan Jordániában, illetve Iránban is. Arra is kitért, izraeli hivatali partnere tájékoztatta az Irán elleni légicsapások okairól és a döntés hátteréről. Ukrajna egy napig sem tudna talpig maradni a nyugat nélkül, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök szerint, ha Ukrajnát felvennék az Unióba, csak időkérdése lenne, mikor vonódna be az összes többi ország a konfliktusba. A kormányfő úgy véli, két szláv testvérnép háborúja zajlik, Brüsszel koncepciója viszont az, hogy Ukrajna az európai biztonságért harcol. Az európai gazdaság stagnál, az államok eladósodtak, nincs pénz Európában, semmi közben egy másik államot próbálunk fenntartani, fejtette ki. Az ukrán elnöknek Orbán Viktor azt üzente, ne fenyegetőzzön általunk nem ismert dokumentumokra hivatkozva. A miniszterelnök szerint vannak Magyarországon ukrán barátpártok, a Tisza és a DK is ilyen, de ez nem jogosítja fel Volodymyr Zelenszkijt arra, hogy így beszéljen. Kijelentette, az ukránoknak nincs joguk arra, hogy belépjenek az Európai Unióba, arra van, hogy jelentkezzenek. A magyarok most alakítják ki a véleményüket, tette hozzá. Néhány pillanattal azután, hogy kilépett a stúdióból Orbán Viktor, már posztolta is a Facebookon, elérte a 2 millió tavox 2025-ben résztvevők száma. Orbán Viktor hivatalos látogatás keretében fogadta Duma Gideon Bokót, a botszvánai köztársaság elnökét. A találkozó történelmi jelentőségű, a diplomáciai kapcsolatok 1980-as felvétele óta most először került sor magas szintű állami vezetői látogatásra a két ország között. Szó volt a gazdasági, oktatási és fejlesztéspolitikai együttműködés lehetőségeiről. Észak-macedóniai kollégájával tárgyalt a külgazdasági és külügyminiszter Skopjéban. Szijjártó Péter azt mondta, elfogadhatatlan, hogy Brüsszel és több nyugati tagállam folyamatosan akadályozza az unió nyugat-balkáni bővítését, miközben a sokkal rosszabb állapotban lévő Ukrajnát extra gyorsan fel akarják venni. Leszögezte, előbbiből Európa mind gazdaságilag, mind biztonságilag nagyon sokat profitálna, ezért komoly hiba az, ami történik. Ha a kormány a Demján Sándor 1+1 KKV beruházás élénkítő támogatási program keretét további 82 milliárd forinttal megemelte, így annak összes kerete 130 milliárdosra nőtt, jelentette be közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca részéről újabb 128 mikro, kis és középvállalkozás kapott pozitív támogatói döntést, összesen 12 milliárd forint értékben. Ezzel a támogatott vállalkozások száma 311-re nőtt, a megítélt támogatások összege pedig elérte a 31 milliárd forintot. A mostani döntési kör a legkevésbé fejlett régiókban működő vállalkozásokat célozza. A Magyar Gyógyszerészi Kamara bejelentette, hogy a patikák is érvényesítik a gyógyszergyártók és a nagykereskedők önkéntes árkorlátozását, közölte a nemzetgazdasági miniszter a Facebook oldalán. A gyógyszertárak is saját december 31-i listáraikon vagy annál olcsóbban értékesítik az érintett készítményeket, tudatta Nagy Márton. A rendőrök fokozott ellenőrzéseket tartanak a közutakon a jövő héten. A Roadpol akció célja a járművezetők ittas és bódult állapotának kiszűrése, közölte az országos rendőrfőkapitányság. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült lesz az ég, északkeleten lehet napközben több gomoly felhő az égen, csapadék nem várható, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Kovács Kriszta zenei szerkesztő és a technikusok, Birincsik Márton, valamint Somogyi Márton nevében is 2025. június 13-án Papp Péter a közélet szerkesztője. Ma Kácsot és Cserépváralját látogatjuk meg az elmúlt hétvége eseményei kapcsán. Kácson a 24. vadfőző versenyről készített riportjainkat hallhatják, elsőként Csetneki László mesterszakácsot, a zsűri elnökét kérdeztem.
A kácsi verseny tulajdonképpen 24. ez az idei. Én körülbelül olyan 6-tól vettem át, mert az a első 6 még kint az erdős részen volt valami...
Az úttörőtábor volt.
Igen, az volt, azon még nem voltam, de utána, amióta itt vagyunk, már azon mindegyiken itt vagyok.
Elcsíptem egy számot valahogy. Hát azt nem tudom, nem is ismerek ilyet, aki a gasztronómiával foglalkozik. Mennyi volt ez?
Tehát 22 éve csinálom ezt, most már 23 éve, és az összes, ahol voltam zsűrizgetni, mert ugye van olyan, amikor 100 csapat főz, akkor az 200 ételt mindig meg kell kóstolni minden alkalommal, a szápraszás sütemények hozzá. Tehát a lényeg az, hogy kiszámoltam, hogy ez időszak alatt, ez a 22-23-24 év, pontosan nem számoltam még ki, 100 000 féle ételt kóstoltam végig. Ezt kimondani is nagy, mintha csak egy kanállal is, de 100 000 féle étel az 100 000 féle étel.
Megmondom őszintén, én pár ételt szeretek, de 100 000-et biztosan nem is ismerek, meg nem is szeretném. Úgymond a zsűri elnökének, a zsűrinek végig kell kóstolni azt is, ami mondjuk nem is annyira finom, bár versenyeken kevés az ilyen, amit nem enne meg az ember, ugye?
De van azért, amikor nem sikerült, odakhoz már túl fűszerezték, mint tudom én, ha savanykás ételt csinál, nem, tavalyi hordóskáposztát nem mossák, ilyen nagyon hülye savanykás ételt, de vannak ilyen kis apró érdekességek benne, de tényleg így kell kóstolni mindent. A versenyzők általában ott állnak fölöttünk, és várják a véleményt. Hát ha bele se kóstolok, akkor nem tudom van. Tényleg, hát már a szakmai rutunk kialakult annyiból, hogy a szaftját keressük, mert ugye abba fő az összes íz, abból tudom, hogy mennyi fűszer van benne, vagy mi van benne, meg egyszerűen husikát, vagy a káposztárból egy kis kicsikét, csak picikét. Mert ugye van, ahol 60-70-80 féle pörkölt van, mindig kérdezik, hogy nyom Isten, mert tudjuk 80-ból mi, mindig jegyzetelünk, hogy ez most olyan, hát most odaírtuk, hogy túl sok kömény van benne, kihagyta a fokhagymát, vagy valami, vagy túl babérleveles, például sok babérlevet teszünk bele, itt van krumpliföldelék. Babérlevél nélkül el se lehet képzelni krumpliföldeléket. De ha beleteszünk 6 darabot, olyan ehetetlenül keserül lesz, hogy csak keresünk, hogy miért. Hát a babérlevél. Ezeknek utána kell mindennek nézni, hogy melyik fűszer mivel lehet ütköztetni, és ne tegyünk többet be, csak amennyi belejár. Nem kell beletenni, szoktam mondani, hogy horvátról vagy összes fűszerkertjét belevágni, mert nem lesz jobb. Voltam egy gomba készítő verseny, gombás ételek verseny, ahol gomba pörköltet te csinált rókagomba, tinaró gomba, aztán szarvas gomba, tetejét meg meghúzta, az a még 4 fajta gombát összekevert ebből főzős pörköltet. Ehetetlen volt. Ez volt egy olyan étel, mert a szarvas gombát az csak fűszernek használják, épp a tetejét lehelet nyit, akkor már majdnem elrontottuk vele. Hát a tinaró az magába fűszerként használ, abból csak picikét teszünk. Ez még beletett egy csomót, hogy jó legyen, hát nem lett jó. Tehát ez ilyenekre nagyon oda kell figyelni, mert a zsúri az hát is. Na most még itt volt, még itt is volt már egy olyan érdekesség, hogy ha nevet adunk az ételnek, akkor mindig szoktam mondani, brassói apró pizsó, ezt mindenki ismeri. Tudja, hogy apró hús, fokhagyma, vele sült kockára való burgonya. Mondom, jó, ismeri. Akkor most a brassói ételt én rizsdát próbálom tákolni. Félig vérigboros értődve. Ja, igen, azt mondja, igen. Na hát akkor, ha kimondtuk, akkor azt tessék betartani. Vagy mondjuk azt, hogy pörkölt, ahogy mondom, már csinált, akkor nem tudjuk, hogy csinált, csak az alapízeket keresem benne.
Na most ugye megvolt az első kör, amikor úgy ismerkedtetek a csapatokkal. Jön a következő kör, amikor már a magát a főzést nézik, és a harmadik kör lesz, amikor a kóstolás, ugye?
Igen, igen. Először ismerkedünk, beszélgetünk, közös fotót csinálunk, megbeszéljük, ilyenkor még szóba, nem kóstolóba, adunk nekik instrukciót, hogy ezt ne tedd, az azt ne tedd, de vigyázz, kozmát ne engedj, oda ne égjen, mert nem lehet mit csinálni vele utána. Egyéb ilyeneket szoktuk megbeszélni. Utána a második körbe megpróbáljuk, ugye 35 csapat van, az olyan 70-80 féle étel biztos, hogy hoznak be kóstolni, csak ételből vannak 4 fajtát is csinál, láttam. Akkor azoknak adunk egy sorszámot, hogy a 12-től 2-ig melyik időre ez készül, tartsuk be mi is, megpróbáljuk a zsűrinél, meg ők is úgy hozzák időre, mert akkor nem lesz sor. Nagy hosszú sorba állnak itt az emberek az ételekkel, elhűl, sorba, nyűgös lesz, minden bajuk lesz. Így próbálunk rendet csinálni.
Ezt már megbeszéltük többször is, hogy nem mindegy az, hogy hogy néz ki, hogyan tálalják azt az ételt, mert hát tőled vettem, hogy a szemmel kóstol az ember először, igen, így van?
Igen. Most is azzal kezdtem, hogy megnyitom is, hogy először az ember a szemével étkezik. Ránéz, nagyot nyer, és akkor jó, de jól néz ki, ezt nekem meg kell kóstolni. Nem beindul a nyelkiválasztás, és utána jönnek az ízek, és akkor magyarul már elmúlt az időszak, hogy műanyagtárgy, én odalök őzsűrök, hogy ezt kóstolják. Adjunk meg, ilyen modern világban, mi mindenki felkerül internetre, egy fotóval legalábbis, akkor adjuk meg a módját. Ez a csapat ilyen szépen tál, olyan, nem kell ilyen csingilingi aranykészlet hozzá, de ha egy vadétel, akkor egy fatálkába, vagy valami olyasmibe, vagy egy sima egyszerű tányér, vagy egy népi tányér, amit adjuk a zsűri elé, és teljesen másképp néz ki az étel, mint amit a műanyagtárgyi belébe hajunkálunk.
Egyre több helyen vannak főzőversenyek, sütőversenyek, hát egy tiszt lesz sütemény is, úgy hallottam, hogy azért népszerűvé vált, ezzel tanulnak is azok az emberek, akik versenyre járnak, mert hát van, aki szinte majd minden héten versenyen van.
Vannak bizonyos megszállott őrült emberek, ne felejtsük el, ők nagyon szeretnek főzni, hát ilyen amatőr szinten járják országot, és ez nekik nagyon sok pénzbe kerül. Hát olyan ilyen költséges hobbinak jelentkezik ez, hogy az ország egyik végül másikba elmegyen, mert benzin, úti költség, szállásköltség, asztaldísz, nyersanyag, mert mind pénzbe kerül. És ők azért, hogy eljönnek és kapnak egy kupát, vagy egy vállomeregetést, és azért képesek eljönni. Ezek ilyen megszállottak, legalább olyan, mint a zsűrű, minden végkóstol, minden csinál. És igen, a kérdésedre válaszolva, tanulnak is ilyenkor. A legtöbben megfogadják azt, hogy így csinálják, úgy csinálják, adunk nekik támpontokat, hogy ezt ne úgy, aztán legközelebb jön már úgy, na, akkor már jól, úgy megfogadtuk, mert mindig a sor összeveszünk, hogy mikor tegyünk bele sót, hogy hogy tegyünk bele sót.
Kácson már sokszor találkoztunk, az idén azért lesz még egy pár, mert azért már nyugdíjasként még több időd van.
Igen, igen, rengeteg helyre én. Most például jövő héten Szihalmon lesz ilyen kemencés ételek, ez két napos lesz, pénteken is, szombaton is, 8-8 vagy 9-9 csapat főzi a kemencés ételeiket, de hát itt mást is lehet. Az is egy népi hagyomány, mert régebben a langalót, mert például itt van egy jó kérdés volt, eszembe is jutott, hogy van olyan csapat, aki töki pompos csinál. Na, mi lehet a töki pompos? Hát a langalót, ja, mi az a langaló? Kenyérlángos, egyik fajtája, és ebből csinálják, és ez igenis egy hagyományőrzés, ha ezeket a régi ételeket visszahozzák az asztalra. Emlékezzük, hiszen hányszor, sokatszor mondom, hogy dédmamáink varázslók voltak. Ott a tócsni, a dödölle, a slambuc, akkor az a pompos, a töki pompos, a kenyérlángos, meg egyéb ilyenek, amiket ők elő tudtak állítani, és szinte alapanyagból, mert mindig volt ilyen háznál, tehát mindig tudtak ételt varázslók az asztalra, akár nem kell nekik sokszor boldog menni, akkor is volt étel.
Köszönöm szépen, még sokan fognak veled beszélni, úgyhogy meghagylak nekik. Jó egészséget hozzá, és jó étvágyat akkor, hogyha lesz.
Maradjunk annyiban, én jelszavam mindig is. Jó ételeket kívánunk a jó étvágyhoz.
Csetneki László mesterszakácsot, a Kácsi vadfőző verseny zsűriének elnökét hallották. Következzenek a versenyzők.
Jenes Rita vagyok.
Ecsegi Veronika.
A Magyar Vöröskeresztpest vármegyei szervezetétől érkeztünk egy 10 fős csapattal erre a versenyre. Idén már második alkalommal veszünk részt. ezen a vadfőző fesztiválon. Mindig nagyon jó a hangulat, nagyon jó a csapat, és nagyon jók a szakácsaink is. Egyébként a ceglédi munkatársaink, akik most a főzést vállalták. Vaddisznót, illetve őzet fogunk főzni, elkészíteni. Az egyik az egy raguleves lesz, a másik pedig egy pörkölt.
Miért mennek ilyen helyekre? Azért, mert egy jó csapatépítés, összetartó, meg hát egyébként is nem nagyon látom, de azért nincs senkinek akkora hasa, mint nekem, úgyhogy annyira nem az étel miatt valószínű.
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy is, igen, egyrészt csapatépítő, hiszen a mindennapi munkánk során olyan leterheltséggel dolgozunk, amit jót tesz egy ilyen főzőverseny, hogyha felold. A másik pedig az ön mellett ülő kolléganőm, ő kácsi születésű. Innentől kezdve egyértelmű volt, igen, hogy ide jövünk. Ő szervezte össze tavaly, illetve idén is a csapatot. Ő nevezett be, úgyhogy igazából ő az, aki az ötlet gazdája volt ennek a csapatépítőnek, én meg támogattam, és akkor innen ez a
történet. Ugye gyönyörű helyen van ez a hely is, a focipálya is, ami kapu ilyen, hát nincs most foci, most emberek vannak, akik szeretik egymást és a főzést is, de hogyha körbenézünk, Kács egy gyönyörű hely, ugye? Mikor hazajön, akkor megdobban a szíve.
Igen, én nagyon szeretek itt lenni. Nagyon kis nyugatfalú, kedvesek az emberek, szeretik egymást, úgyhogy én nagyon szeretem Kácsot.
Vörös kereszt, hogy az ember találkozik szinte minden nap, de főképp akkor, hogyha olyan probléma van a környéken, bárhol katasztrófa helyzet, vagy segély lehetőségek. Nek a dolgát is viszik. Sajnos egyre több van, ugye? Most nem parajdra gondolok, hanem amúgy is.
Igen, ez alapvetően így van. Mindig igyekszünk a segélyezetti körre olyan módon odafigyelni, hogy mindenkihez eljusson a megfelelő segítség. Ugye nagyon fontos, hogy felismerjék azt az emberek, hogy van kihez fordulni. Bízom abban, hogy a Vöröskereszt az egy ilyen szervezet. Nyilván, amikor az ember rákérdez, hogy mi jut eszük be az embereknek a Vöröskeresztről, akkor elsősorban a véradást szokták említeni. De hát, ahogy ön is mondta, szerteágazó a tevékenységünk, valóban katasztrófa helyzetben veszünk részt. A tavalyi dunai árvízi helyzetnél ott voltunk, és egyébként voltak borsodi kollégák is, akik jöttek nekünk segíteni. Emellett pedig igen, szociális ellátórendszert működtetünk, hajléktalan szálló családok átmeneti otthonát, segélyezést folytatunk, adományokat osztunk. Segítjük a rászoruló embereket.
Ugye az alapítás egy háború sebesültjei miatt, szenvedői miatt volt, de sajnos most is van olyan hely, ahol a Vöröskeresztnek háborúban kell jelen lenni. Nem feltétlenül Ukrajnára gondolok, hanem az afrikai olyan mezőkre, ahol gyilkolják egymást az emberek. A Vöröskereszt ott is azt hiszem, hogy szerepet vállal, nem csak a Vörös Félhold, hanem a Vöröskereszt is. De önök, amit tudnak, megtesznek. Ehhez segítség kellene önöknek is, egyre több. Honnan kapnak segítséget egyébként? Államtól van-e becsordogáló, de hát a magánszemélyektől alapítványi szinten kaphatnak?
Igen, ez úgy működik, hogy abból tudunk gazdálkodni, nagyon jól mondta, ahogy van. Indulnék akkor a történet elejéről. 1859-ben a Solferino-i csatánál Henri Dunant volt az, aki felismerte azt, hogy a sebesülteket el kell látni, és ő kezdeményezte az akkori Vöröskereszt Egyletnek a létrejöttét, és innen indul a Vöröskeresztnek a története. Valóban ezt el szoktuk mondani, hogy akkor tudunk mi is segíteni, hogyha van miből. Nagyon sok támogató keres meg minket, hál' Istennek, illetve maga az állami szerepvállalásunk az pedig úgy néz ki, hogy jól mondta, katasztrófa helyzetekben felkérést kap a Vöröskereszt, hogy segítse azokat a működési folyamatokat a katasztrófa védelem segítségére legyen, amik a civil lakosságnak a segítését helyezik előtérbe.
Van egy jó pár Vöröskeresztes jelvénybe, pólóba lévő ember, de olyan nagy létszámban nem igen vannak önök.
Hát azért 3000 munkatársal rendelkezik a Vöröskereszt országosan így van. Pest vármegyénél egyébként 70 munkavállaló dolgozik, de hát ahogy ön is mondta, kevesek lennénk, ezért elég nagy és kiterjedt tagsági és önkéntes bázis bázissal rendelkezünk, és valóban így van, hogy tehát az önkénteseink alapvetően is rendelkezésre állnak, de amikor valamiféle olyan helyzet van, hogy toboroznunk kell önkénteseket, akkor hál' Istennek szívesen jelentkeznek civilek is hozzánk, és szívesen vesznek részt abban a munkában, amit mi végzünk.
Főképp koordinálási feladatokat von maga után tapasztaltak már azért, mert akkor nem látom önöket.
Koordinálási feladatokat végzünk-e, az a kérdés?
Igen.
Így van. Tehát alapvetően a közvetlen kapcsolatot azokkal a szervekkel, akik folytatják a munkát, mi tartunk, és emellett működik az a koordinációs feladat, amikor egy ilyen irányítással egybekötött feladatellátásban vesznek részt az önkéntesek.
Mi kell ahhoz, hogy valaki megmaradjon a örökös keresztesek között, mert az biztos, hogy nem lesznek milliómosok, nem a pénz, de valamiféle olyan emberi hozzáállás is fontos, empátia, hogy ott maradjon valaki önök közt.
Hát egyrészt, akik jelentkeznek hozzánk, bennük már van egyfajta motiváció, amit csak erősíteni és megtartani kell, jól mondta. Nyilván vannak olyanok, akik egy idő után elfáradnak, vagy nem azt látják, vagy nem azt kapják, amire ők számítottak, de nagyon fontos az, hogy így fogalmazok, az önkéntes megbecsülés. Az önkénteseket ünnepeljük, az önkénteseket kitüntetjük, tehát nyilván, hogyha valami olyan feladatellátás van, amiben kiemelten részt vesznek, akkor azt elég nekik sokszor a köszönöm is, szokták ezt mondani, de alapvetően igyekszünk arra is energiát fordítani, hogy megtartsuk azokat azt a bázist, azt az önkéntes bázist, akik rendelkezésünkre tudnak állni.
Mondjuk mindenféle munkához, feladathoz azért jár a sikerélmény. Anélkül nem marad meg senki sem. Van egyáltalán a vörös kereszteseknek úgy sikerélményük, hogy hát igen, mert mindig problémás helyszínekre mennek. Amikor megoldódik az, vagy pedig hát amikor többi probléma is lehetett volna, és megoldottak belőle valamennyit, mert 100%-ig biztos, hogy nem lehet.
Ez alapvetően feladatfüggő is, azt kell, hogy mondjam, hogyha most a legegyszerűbb feladatunkat mondom, idézőjelben legegyszerűbb a véradás, azért a véradás sikeressége az, hogyha egy önkéntestől függ, ami abban merül ki, hogy ő hogy toborozza a véradókat az adott véradáson, hogy segíti őket a folyamaton végigmenni, akkor az a véradó a következő és az azt követő alkalommal is vissza fog jönni, ismerősként köszönti már az önkéntest. Ez lehet egy sikerélmény. Az is lehet sikerélmény, hogyha most itt az árvizet említettem, hogy sok településre nem tört be végül a víz, az ott gáton dolgozó honvédelmi, rendvédelmi szervek elláttuk élelemmel, ők ezt nagyon köszönték, jó kapcsolat alakult ki, jó beszélgetések születtek, ez mind-mind alátámasztja azt, hogy sikerélménnyel végezték ezt a feladatot, és ez már kellő energiát ad a következő feladat elvégzéséhez is. Tehát azt gondolom, hogy az a fajta visszacsatolás, amit egy önkéntes kap azért a munkáért, amit elvégez, az azért számukra nagy részt elegendő.
Nyár van, szabadságolások, stb. Ilyenkor a véradással problémák szoktak lenni, kevesebb, mint az általában megszokott. Hogyan lehetne egy kicsikét úgy biztatni az embereket? Mert jó, meghallgatják ezt a műsort, de hogyha nyugdíjas már, nem is nagyon mehet szinte. De van ennek olyan módja, amit azért mégiscsak meg tudnak tenni, hogy menjenek, mert ugye a vérre szükség van, a műtétekhez, stb. Sok minden más miatt is. Tehát van lehetőségük egy kicsit népszerűsíteni, vagy pedig hát kongatni azt a harangot, ami nem vészharang, de mégis.
Hát néha vészharang, igen. Ugye az Országos Vérellátó Szolgálattal dolgozunk a véradásokon, a szervezési feladatok a Vöröskereszté, maga a véradás folyamata, illetve a vére eljuttatása a megfelelő helyre pedig az Országos Vérellátó Szolgálatért, és nagyon szoros együttműködésünk van, különböző nyári véradó kampányokkal igyekszünk a véradókat arra buzdítani, hogy jöjjenek a véradásra. Ilyenkor azért a kommunikációs csapat is egy kicsit rá készül, tehát mert tavasszal ötletelés folyik arról, hogy akkor a nyári időszakot azt hogy népszerűsítsük, illetve hát azt kell, hogy mondjam, hogy azért a véradók többsége rendszeres véradó, tehát pontosan tudják, hogy a nyári időszak az kiemelten fontos, így azért akkor is van az a bázisunk, aki azért erre odafigyel, és akkor úgy időzíti a véradását, hogy az a abban az időszakban történjen, amikor esetleg kevesebb a vérkészlet.
DNS Ritát és Ecsegi Veronikát hallották, a Magyar Vöröskereszt Pest vármegyei szervezetének képviselőit. Következő csapat Felvidékről érkezett.
Zsuzsi. A csapat neve Mizu, és főzünk egy olyan, hogy egy paplanos szarvast, granatalmas lilakáposztával, vörösboros revárvara és egy dió öntettel lesz leöntve.
Na az most ebérünk. A paplan az micsoda?
Az paplan egy tészta, és akkor tésztával lesz beletöltve a szarvas hús.
Értem. A szarvast azt hozták, vagy paplan?
A szárvast azt kaptuk, de hoztuk magunkkal, otthon kaptuk a szárvast.
Jó,
otthon kaptuk a szárvast, elhoztuk, és akkor ez ilyen darolt szárvas hús lesz benne, betöltve.
Hol van ez az otthon?
Az otthon Jabloncáról érkeztünk, Felvidékről, Gömörországból, a legnagyobb város, ami körülöttünk, Városnyó.
Hát azért ismerős nekünk ez a felvidéki rész, a jabloncai rész is természetesen. De ez tulajdonképpen vadétel, és nem igazából jellemző arra a vidékre?
Nem,
vagy,
nem, nem.
Vagy
nem,
a paplan
nem.
Az igen?
Nem, a paplan sem, nem, ez egy kitalált étel.
Kitalálta ki?
Hát én.
Jótól kérdezem akkor.
Igen, akkor ezt én találtam ki, én raktam össze a mai ebédmenüt.
Rebarbara, hát nem divatos annyira, de végül is sokan úgymond szeretik, ugye? Mert érdekes íze van, savanykás.
Savanykás, édeskés, inkább süteményekbe szoktak használni, de én ezt így lesütöm, karamellizálom, vörösboros az is.
Ott van ilyen... bor, vörösbor?
Van, igen.
Mert hát Tokajtól van egy kicsit az Zemplénttől, de...
Igen,
hát...
van nálunk is borvidék, vannak borosok, a csapattagunké a vörösbor, amit beleteszünk ma az ebédbe.
Milyen mennyiségben főznek, mert olyan túl sokat nem látok itt.
Nem túl sokat, a zsűrinek, a barátoknak, saját részre.
Tehát akkor csak azok, akik jöttek.
Igen. Egy kocsival érkeztünk, igen, harmán jöttünk, és akkor barátoknak, szomszédoknak, tavalyi barátoknak, kóstolóban csapatnak.
Érdekes a díszlet, azért ez eléggé ízléses.
Igen.
Hát a népművészethez hasonlít is meg, hát nem ismert ez a kis műtyürke, ő micsoda?
Ez a kis műtyürke, ezt úgy hívják, hogy Giorgio, a saját kezűleg ez meg van horgolva, úgyhogy ezekre az alkalmakra horgoltam, hogy legyen nekünk még egy csapattársunk, aki mindig velünk van.
Ja, hát ő akkor a...
A kabalánk.
Igen, meg hát a jelvény, meg minden akkor. Giorgio.
Igen, ő a Giorgio.
Mert lett Giorgio? Van rokon?
Nem, a Giorgio nevet az iskolában adtak a gyerekek neki. Aha. Egy alapiskolában dolgozok, és akkor a gyerekek adtak neki, hogy legyen Giorgio. És akkor rajta maradt, hogy ő Giorgio.
Ez egy szakács, ugye?
Igen, ez egy szakács, látom. igen, egy kukta.
35-ös szám, hogyha a végén hallom, akkor valamit nyertek. Bár igen, a tavaly itt mondta, hogy...
Igen, nem izu.
Tavaly
ezüst fokozatot nyertünk.
Mi volt akkor?
Hú, mit főztünk? Valami szarvas húst főztünk, gombaszarvas ragút csináltunk, knédlivel. Aha. És töltött paprika volt, knédlihez az is.
És a többi díszletet is önkészítette?
Igen, én vártam, igen. Műhímeztem. Vártam,
olyan sok szabad ideje van.
Hát, pont az hiányzik a szabad idő. A szabad idő hiányzik mindenhez, amit el kell készíteni, mindenhez.
De hát, mondjuk
igen, ez egy
szombaton...
Szombaton főzőversenyek, nem főzőversenyek.
Akkor nem ez az egyetlen?
Nem. Járom Magyarországot, Szlovákiát. Parajdon voltunk tavaly, töltött kaposzta verseny. Remélem, ez éven is szegényeknek úgy sikerül, hogy meg tudják rendezni ősszel a töltött kaposzta versenyt, és akkor szeretnék oda is elmenni.
Hát igen, most sokan gondolnak rájuk. Természeti katasztrófa miatt meg kell kavarni.
Most sokat gondolok arra, hogy le fog égni a kaposzta.
Ez a vörös káposzta?
Igen.
A vörös káposzta az vörösboros?
Igen. És akkor itt fog készülni a dióöntet, ezt a diót még lapirítani, megfelel megfőzni.
Tehát a dió az majd...
Ez dió,
tehát
dió.
Akkor menjünk sorba, hogy kezdődött. Elkezdi itt, mivel kezdi?
Elkezdtük a tésztával, meggyújtuk a tésztát, aminek pihennie kell.
Pihenni nyugodtan,
mondom neki. Ő most pihen, ő lesz a paplán, ez már megcsináljuk.
Mi van benne ebbe? Tojás?
Ez tojásliszt.
Tojásliszt.
Simán
nincs semmiféle
őkelesztő. Nem, semmi.
Tojásliszt, itt van a paplán, akkor ott van a káposzta.
Itt van a káposzta, a dióöntet és a hús megpihen. A hús még egyelőre a hűtőben van, mert nem merjük kivenni még hamar.
Értem, mennyi idő kell neki? Két óra?
Délre készen vagyunk. Ezt csináltuk.
10 óra elmúlt.
Délre készen vagyunk. 1,5 óra alatt megcsináljuk.
Akkor már van tapasztalat.
Igen.
Mindenütt hasonlókat
főz? Nem, mindenütt más találok ki.
Igen?
Mindenütt, igen. A töltött kaposzta versenye nem sokat szokott tudni kitalálni, mert ha adott, amit kell főzni, akkor ottan töltött kaposzta van. De így, hogyha megyünk versenyekre, vagy meg van adva, hogy babosat főzni, vagy kaposztását, vagy vádását, vagy bármit lehet főzni, de mindenüvel igyekszek újat kitalálni.
És milyen a jabloncai töltött káposzta? Olyan, mint a többi?
Hát olyan, mint a többi.
Biztos?
Hát majdnem.
Mert itt mindenki más.
Mindenki, nálunk is mindenki másképp csinálja, de plusz-mínusz, igen.
Szabolcsi vagyok, én szabolcsiasan szoktam készíteni, paradicsomból elöntve, bundába rendesen, és édes káposztából.
Mi savanyú káposztából csináljuk, csak én legalábbis savanyú káposztából csinálom. Savanyú káposztá a laput is, és savanyú káposztá hozzá a káposztá, és az apró káposztá.
Mennyit szokott? Hány kiló?
Hát 60 adagot szoktam főzni, hogyha megyek versenyre.
70?
60-70 adagot, igen.
Tehát az bebundázni is sok idő.
Hát nem sok idő, az még kevés. az még nem sok. Olyan 250, amit akkor nagy kondérokba kell főzni, az már időigényes, de ezt meg lehet csinálni.
A felvidéki jabloncáról érkezett csapat vezetőjét, Zsuzsit hallották. Cserépvár alján folytatjuk. A Masina Fesztivál főszervezőjével, Hajdú Rolanddal beszélgettem. Meleg van, de jó idő, azt lehet mondani, ugye?
Igen, hát az idei év azt gondolom, hogy időjárás szempontjában nem indult annyira biztosan, de ez az első olyan hétfő, ami valóban nyár és kánikula. Úgyhogy hát egyfelől az látszik azért a vendégek óvatosabban esznek itt ebédtájéken, viszont mondjuk a hideg italokra meg nagyobb az idény, igen, és jó kedvel jönnek ide, mint mindig.
Hát úgy látom, hogy túl sok állomás nincs, de azért mégis, ahol vannak, ott vannak bőven.
Igen, azért azt lehet látni, hogy a helybéliek részéről van egy kis óckodás néha, azért de fel kell készülni, ki kell takarítani, meg kell csinálni a dolgokat, embert kell biztosítani egész nap, tehát nem mindenki szeret ebbe belejönni, ezt bevállalni, de azok a helyszínek, akik már működtek eddig is az előző években, ők viszont szívesen jönnek, sőt egyre bővülnek, még több barátot, ismerőst hívnak, és azok a helyszínek viszont meg egyre erősebbek lettek.
Közben itt azért megy a munka, a kávéfőzés mellette a kínálás. Azért most, mintha itt ezen a helyszínen, mintha több kuriózum lenne.
Igen. Én ugye borral foglalkozom, igen, és alapvetően az ismeretségi körben, illetve a partnerek körében vannak éttermek, vannak olyan különböző kézművesek, akikkel mi együtt állítunk itt a környéken különféle rendezvényeken. Úgyhogy most a Bogácsról, ugye Simon Jánosékat, a csupaszívfűrészetet hívtuk el vendégnek, akikkel volt egy közös idei együttműködésünk, egy főzőversenyt megnyertek, ahol a mi borunk is hozzájárult ehhez talán egy picit. És aki igazán nagy név nálunk, és hát nagy megtiszteltetés, hogy Máinkáról az ISZKOR eljött hozzánk személyesen, Polnár Ádám, Bocuse d'Or győztes hazai séf, akik ugye a tavaly a Michelin Guide-nak a Bib Gourmand díját kapták. Tehát azt lehet mondani, hogy Borsod-Abaúj-Zemplénnek jelen pillanatban a Michelin Guide szerinti legjobb étterme itt van, és itt főz mellettünk 5 méterre. Tehát ők azért húzó erő ebből a szempontból, és van a régióba vált csapat Cserépfaluból, Morsányi Annuska kecskesajtokkal, és ugye egy Cserépfalu mezőkövesdi koprodukció a horvölgyi szörpöl, de lekvárok a szörpökkel, tehát ez az általában a csapat, illetve mellettünk még egy szállásadó itt a évről évre, itt a Nagycsabáék a Cserépkakas panzióból, tehát ez régi kipróbált csapat és egy-két új név.
Hanyadik ez most?
Pontosan ezt őszintén szóval nem tudta nekem a faluban senki megmondani. Ez a harmadik az újrakezdés óta. Volt egy szünet, a Masina Fesztivál. Most 3 éve folyamatos. Előtte volt egy pár éves szünet, és előtte nem tudjuk pontosan, 8-9 vagy 10 alkalom volt. Az ott még egy picit más szemléletben ment. Sok esetben egy helyszínes volt.
Most következő kávé.
Hol tartunk meg?
Még kettő.
Igen.
Akkor addig beszélgetünk, amíg el nem készül.
Úgyhogy hát ez most már sokadik, és nyilván látjuk ugye a gyerekbetegségeket, hát az fontos, ezt minden évben ugye mondjuk, hogy alapvetően így lényegében közpénzfelhasználás nélkül társadalmi munkában szervez mindenki. Én is így segítek, de vagyunk benne egy páran, egy fél tucatnyian, akik nagyjából ezt összerakjuk, a helyiek jelentkeznek többen, kevesebben. És azt gondolom, hogy mégis az a lényeg, hogy a közönség élvezi meg, szereti, és ebben a nagy kavalkádban, ami a pünkösdi hétvégén van a környéken, is helytáll a rendezvény.
Hát igen, akárhová megy az ember, szinte mindenütt főznek, mindenütt program van, de meg vagytok ki elégedve ennyivel is, mert abszolút. Le vagy izzadva.
Abszolút. Hát ez egy 400 fő alatti település, 390 valami, tehát nem szeretnénk idézőjelbe a világot úgymond megváltani, a magunk módján nyilván a tradíciók, a gasztronómiai örökség, ez a Masina, a Sparheltem, sütés, főzés, fenntartás, ez egy fontos dolog, mi is krumplilángos készítünk évről évre, tehát igazából egy régi, szegény emberek, paraszt emberek mindennapi eledele, ami kicsit most ilyen reneszánszát éli.
Következő kávé.
És még egyet csinálja, mert nőtt a létszám.
Jó, rendben. Akkor ötödik kávé lesz. Akkor tovább beszélünk.
Igen.
No, hát akkor cukrot is kell. Na, akkor köszönöm, de dolgozzál tovább, gratulálok azért, majd jövőre találkozunk.
Így legyen.
Hajdú Rolandot, a harmadik Masina Fesztivál szervezőjét hallották. Thank you. Most egy különleges tevékenységet ismerhetnek meg.
Simon János, bogásról csupa szép fűrészet.
Fűrészet, úgyhogy amikor Roland mondta, hogy fűrtojást, hát tulajdonképpen én ismerem, hogy néz ki egy fűr, de hogy tenyészteni is lehet, azt nem tudom.
Igen, most van 300 darab fűrjünk, ezek ilyen fácánra hasonló mintákkal rendelkeznek, mi vadasfűrjeknek hívjuk őket, és mi tenyésztjük, vannak szülőpárok, 18 napra kelnek ki, és most van 300 darab.
Mondjuk gyerekkoromban, hát jó, akkor még nem volt tilos semmi, vadásztunk rá, úgy kézzel fogdoztuk el őket, aprók. Tehát enni az nem tudom, nem annyira jó, az kicsit, nem? A tojás a jobb.
Már honosítva lettek azért ezek a madarak, a természetben nem nagyon található meg sajnos, de amikkel mi dolgozunk, ezek már ilyen nagyobb testű fűrjek, tehát ezek megtisztítva már konyha készen ilyen 25-30 dekát is elérik.
Mint egy galamb.
Mint egy galamb, igen. Mint egy galamb.
Másabb, édesebb a húsa
valószínűleg. Édesebb a húsa, igen, mint a fácáni, a fácánhoz hasonló sötét húsú madár.
Mennyire békések otthon, nem kurjangatnak ott, mert mint a gyöngytyú, a fűri is azért szokott beszélgetni, nem?
Dehogy nem, természetesen. Nekünk egy madárházunk van, az különböző ilyen fokokba tartjuk a madarakat, ilyen mélyalmos tartásban, meg az egyik fele mélyalmoson van tartva, a másik fele taposórácsoson van. Erre azért van szükség, mert akik a taposórácsoson vannak, azok a tojók, és ott kigurulnak a tojások, a mélyalmoson pedig a párok vannak a kakasokkal, és a kakasok azért reggel nagy rikácsolásban vannak, tehát azért hallatszanak.
Persze, követelik a tojót, meg énekelnek nekik. Egyébként párokban vannak, vagy pedig azért egy kakashoz 5-6?
Egy kakashoz 3-4 tojó van.
3. Tehát ez a, úgymond a szabály.
Igen. Egy kakas elbír 3-4 tojóval bőven.
Mert akkor lesz majd a, úgymond a tojás kikelthető, és
igen.
Akkor lesz. Tehát akkor önök keltetik is.
Így van. Hát mi ezt petél tojásnak hívjuk, és amikor akarunk keltetni, akkor hát igazából folyamatosan keltetünk minden hónapban, ezért folyamatosan be vannak pároztatva, és a petél tojásokat, azokat mindig külön gyűjtjük össze.
Ja, értem, és akkor utána lesz a keltetőbe.
Igen.
Na, most ide hoztak olyat, amit nem keltettek ki, ugye?
Igen, természetesen. Hoztunk most 3 fajta fűrtojást hoztunk. Az egyik az egy ilyen köris kurkumás pázban van megérlelve, az egy ezetes lével van felöntve. A másik 2, az pedig meg van füstölve. Főzés után egy napig sóoldatban vannak, meg vannak füstölve, utána pedig vagy konfitált fokhagymás olívolajban tesszük el, vagy pedig egy ilyen zöldfűszeres olívolajjal öntjük fel a tojásokat.
Ezek csemegék.
Igen. Kis csemegék. De nagyon jó reggelihez, ebéd mellé, borok mellé. Igazából nagyon sok rétegű a felhasználása.
Akkor nem véletlenül van most ön itt, ugye Rolandnak a borai mellé.
Így van, igen.
Mi a különleges ebben? Mi az a érték, ami miatt érdemes fogyasztani?
A fűrtojásba sokkal több vitamin meg ásványanyag található, mint egy átlagos csúktojásba. Hozzáteszem, mi saját magkeverékkel etetjük a madarainkat, ezáltal úgy gondolom, hogy a tojásoknak is magasabb a beltanyag tartalma. Az összes B-vitamin megtalálható benne, magas a foszfor, szelén tartalma, vastartalma is igen magas.
Hát mondjuk kevés olyan emberrel találkoztam, aki a fűrtojásokkal kezdett el foglalkozni. Valamikor néprajzból, amikor megkérdezték tőlünk, hogy mi az a fúmonyászás, hát ugye fűrtojást szedni, tehát akkor...
Ezt meg én nem hallottam
hát
még.
Azért, mert ez néprajzos, nem pedig a termelőjét.
Igen, része.
Tulajdonképpen mi az, ami rávitte önt erre? Olyan dolog, hogy egyszerűen beugrott, hogy ilyen is van, akkor ilyen még nem volt Bogácson, meg a környéken, vagy pedig azért rájött arra, hogy bizony kell. Valahol egy betegség hozza meg, valahol a nagyon nagy pénzéhesség, a pénzétvágy, ami nem biztos, hogy nem látom, hogy itt Mercedesek sorra állnak. Tehát végül is valami kis, hát nem mondom, kis bolondság kell, nem?
Igen. Az egész úgy jött, hogy mi a párommal, amikor összeházasodtunk, Bogácson vettünk egy házat, házat, keltes házat, és hát keltes házhoz jó szág kell, és akkor én akartam egy baromfiúdvart, a párom nem akart baromfiúdvart, ő nyulat akart volna, és én meg nyulat nem akartam, és akkor én abban az időben csináltam egy fűtojás kúrát, ismerkedtem a fűtojással, és amikor a fűtojás kúrát rátaláltam erre a kúrára, nehezen tudtam beszerezni a fűtojást, és akkor kitaláltam, hogy hát akkor tartok én fűrjeket. És akkor először vettem 20-at, aztán 40-et, most meg már ennyien vagyunk.
De gondolom, hogy azért a telek mérete is, meg az erő is meghatározza, persze, meg a piac is, igen, hogy mennyit lehet, akkor 300-nál ott meg kell állni.
Igen, tehát ugye azért ehhez kell egy bizonyos infrastruktúra, a víz, a takalmány, tehát külön kell egy takalmánytároló, tehát az a 300 az, amit én most egyedül kényelmesen el tudok tartani, lehetne 500 is, de akkor már kéne plusz egy magtároló, plusz egy automata itató már akkor, tehát akkor az már egy ember nehezebben tudná elvégezni. Ez a 300 alatt az, amit én kényelmesen tudok kezelni, ami a magyar madarak jólétének is megfelelő.
Egyébként engedély kell hozzá?
Kell, persze, meg kis termelői engedély kell, ki kell váltani az ős termelőit, beszélni kell a hatósági állatorvossal, ők kijönnek, megnézik, hogy milyen helyen akarom őket tartani, külön a tojásnak, ugye ott a nébik engedélyt meg kell kérni, kell külön egy előkészítő, tehát azért ebben sok munka van, hogy ide ki tudjunk jönni.
Hát meg egy kicsi szakértelem is kell hozzá, ugye?
Igen, igen. Én korábban szakács voltam, úgyhogy ez a vendéglátás vonalból jött az egész.
Mondjuk a tenyésztés nem abból a vonalból, de maga úgymond a tápérték is minden más.
Igen.
Annak a tudása is,
igen,
akkor ezt kellett.
Meg az elkészítési módok, hogy amit a tojásból készítünk utána, hogy az...
Most csak a tojás, vagy pedig azért még a húsa is azért?
A húsát azt levágom, és azt ételmeknek értékesítem.
Különleges, ez valószínű, hogy egy kicsit úgymond drágább, borsosabb, mint egy tyúk, de hát több is a munka vele.
Így van, pontosan, több is a munka vele, tehát azért. Meg azt, hogy saját magkeverék van, GMO-mentes takarmányozásra letetjük őket, ez fontos a számunkra.
Többször említette a saját magkeveréket, ez mit jelent? Tehát nem kukorica, nem napraforgó, hanem kölesztő, kedve minden más?
Nem. Kukorica, búza, extra hát napraforgó, ez egy ilyen préselt napraforgó, ami a magas fehérjeit biztosítja, meg lucerna a pelletet kapnak még, meg egy ilyen baromfi vitaminport.
Hát plusz azért oltani is kell őket. Hát, nem fognék bele most hirtelen.
Hát van vele munka, igen.
Köszönöm, ismerik akkor a piacon mindenütt, ennek nem, igen, kell reklám sehol.
Hát mostanában azért egyre több az egri piacon is meg szoktunk jelenni, ha vonta egyszer, szeretnénk majd sűrűbben, illetve itt a környékbeli kis termelői piacokon.
Mondjuk falun nem biztos, hogy szeretik.
De falun is, mert a falun egyre ritkábban tartanak jó szágot.
Hát visszavárosiasodott a falun.
Igen, visszavárosiasodott a falun, nagyon jól mondja, igen.
Hát köszönöm, akkor további jó munkát. Most mi a feladat?
Most éppen megyünk és kiszolgáljuk a vendégeket. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.
Simon János bogácsi fürtenyésztőt hallották. Végezetül a Méviaszból készített ormákról, de nem csak erről, hanem a tardi ragadványnevekről is beszélgetünk.
Juhász Lászlóné Hajni vagyok.
És a lánya?
Juhász Judit.
Na, akkor most Méviasz formákat néznénk, kijöntve, de valami érdekes dolgot is hallottam. Tessék már mondani nekem egy nevet.
Juhász Lászlóné.
No, de volt egy másik név is.
Files Lászlóné.
Igen, de a Baracca?
Baracca Hajnalka, igen.
Ugye az embernek, hogyha nem városon van, hanem egy normális faluba, ami tényleg értelmes dolog, hogy meg kellett különböztetni annak idején egymástól a hasonló nevüket. Csúf név, ragadvány névnek szokták hívni. Tardon milyen ragadvány neveket tetszik még tudni?
Ilyet tudok. Mi vagyunk a Filesek, a juhász a vezetéknevünk, és mi vagyunk a Filesek.
Ez arról adódott, hogy valószínű, hogy valamelyik ősnek nagyobb volt a füle, vagy ki tudja?
Hát ezt nem lehet tudni, mert a szomszédunkban szintén juhászok laknak, ők a Bokák, van egy másik juhász família, ők a Bekék, akkor vannak a Molnárok, ott vannak olyanok, hogy Gatyaszár, van olyan, hogy Nyiszeg, a Miklós, ő Nyiszeg, van olyan, hogy Slozek, és akkor hát vannak még a Hajdúk, ott is mi Berecek voltunk például, mert ott meg azért volt a Berec név, mert a nagyapámnak a édesanyja Berec volt. És akkor az a família mind Berec lett.
Vitte magával.
Igen. Ja, és akkor van még egy olyan juhász família, az meg anyunak a rokonsága, hogy Göndör.
Jó, ez sok esetben akkor úgy öröklött, más esetben pedig valamiféle tulajdonságot próbáltak ráhúzni, de mindez azért, hogy meg tudják különböztetni
egymást. Igen, mert sok volt a juhász, sok volt a Hajdú, sok volt a Molnár, és így meg tudták őket különböztetni.
Egyébként úgy nem haragudtak ezért a ragadvány nevekért?
Nem.
Tehát nem csupságúnak volt, hanem...
Nem.
Jönnek közben, akkor nehogy véletlenül.
Nem haragudtak, mert így akkor mindenki meg tudta különböztetni, hogy én arról nem hallottam. Mert például mi sem haragudtunk azért, amikor azt mondták, hogy Files.
És az iskolában tudták ezeket, vagy még akkor nem?
Iskolában szerintem, ha tudták is a gyerekek, de már...
Nálunk
már
Szikszai tanárban csinál házi feladat volt, hogy írjuk össze a ragadvány neveket.
Na, volt egy olyan tanár uram, magyar tanár, akkor az olyan volt.
Ismerem.
Igen, és akkor... De szerintem az iskolában már a gyerekeimnél szerintem kezdődött egy másik korszak.
Ja, igen, a naplóból ott szépen akkor meg már tudták már a normál nevüket.
Igen, ott már inkább a normál, az öregek tudták a régi neveket, ezeket a ragadvány neveket, és a fiatalok, meg én most úgy veszem észre akár a fiamról is, vagy a fiam baráti körökre, hogy ők is megkülönböztetik őket egy másfajta nevekkel.
Ja, jó, hát mondjuk ez a hogy milyen történetek fűződnek egymáshoz. Jó, ebben már benne vagyok én is. De azért álltunk meg itt, mert éppen nem mézet, hanem mély viaszból készített formákat árulnak. Hát megmondom őszintén, ha a kezembe fognám, biztosan érezném az illatot. Nem akarom, mert...
Nem, tessék, odaadom.
Nem csak... Igen, hát... Már azért nem most csinálták.
Hát persze, van, amelyik a friss öntéseknek jobban lehet érezni az...
Sárgat, kicsit nagyot.
De jön a teknős.
Kicsi is van, meg is.
Úgyhogy annak jobban lehet érezni a viasz ízét, de egyébként meddig tart ez különben?
Ameddig azt szoktuk mondani, hogy bármeddig. Mert kiteszi az ember a polcra, és bármeddig, amíg meg nem gyújtja.
Mondjuk a viaszt az ember rákcsálja, de ezt már nem szokták, ugye?
Megmondom őszintén, hogyha valaki rákcsálni akarná, nyugodtan rákcsálhatná, mert semmi. Csak ez tiszta viasz, tehát ebben semmi
természetes.
Igen, ebben semmi más nincsen. Mondjuk Jurit szokott olyat csinálni, hogyha valamelyik, mikor kiveszi a formából, és egy picit letör róla, hogy hát ezt már nem tesszük, akkor megkóstoljuk, hogy milyen.
És jó?
Nincsen baj. Hát ugyanaz, mint hogyha lépes mézeten, de ugyanaz a viasz. Csak ez már kicsit át van főzve.
De most már sima lépek nem nagyon vannak, műlépek vannak általában, ugye?
Hát, hogyha kimarad egy-egy keret, akkor azért szépen építenek.
Igen?
Igen, ha véletlenül kimarad egy-egy keret, akkor tavaly sikerült tiszta akác lépesmét.
Szóval a lépesméz az régebben.
Hát... Én nem szeretem, nekem annyira tömény.
Hát, meg sokáig tart, sokáig. Tehát nem tudom, valamikor, amikor, hát lehetett a 60-as években, amikor még megkóstoltam, én nem szerettem, de amúgy finom a lépesméz is.
Akkor
hol voltunk? És ez? Tehát méhecske?
Mini méhecske, minden, ami viasz. Tardon készítjük, és akkor megyünk körbe itt, ahol fesztiválok vannak. Jövő héten Zsércre megyünk. Szeretnénk elmenni a Békára.
Brekegni. Juhász Lászlónét és lányát Juditot hallották a Cserépvárjai Masina Fesztiválon. Ezzel műsorunk véget ért, ami készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A munkatársak Kovács Kriszta zenei szerkesztő és a technikusok Somogyi Márton, valamint Birincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk! Thank you.